Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunkban először arról hallhatnak, hogy Kasim Szulejmáni iráni tábornok január 3-ai likvidálása után ismét kiéleződött az amerikai-iráni viszony. A nemzetközi szereplők azonban visszafogottan reagáltak a Washington által végrehajtott akcióra, mert nem érdekük a Közel-Kelet újbóli destabilizálása, olvasható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének elemzésében. Tálas Péter, az intézet igazgatója, a tanulmány egyik szerzője szerint a szembenálló felek egyikének sem érdeke egy nyílt fegyveres konfliktus felvállalása. Az okokról Rozgonyi Ádám kérdezte Tálas Pétert.
Úgy gondoljuk, hogy a január 3-ai akcióval azt demonstrálta Washington, hogy milyen az, amikor az Egyesült Államok alkalmaz olyan aszimmetrikus eszközöket, módszereket, taktikát, amilyeneket Irán és a nem állami szövetségesei alkalmaznak vele. Azt lehet mondani tehát, hogy abban a vitában, ami már elég régóta zajlik Irán és az Egyesült Államok között, egy picit hangosabban szólalt meg az Egyesült Államok. Ráadásul nagyon fontos, hogy egy olyan területen, amely gyakorlatilag, hát fogalmazunk úgy, hogy mind a két fél számára egy stratégiailag kiemelt fontosságú térség, ez Irak. Tehát, hogy az eseményre nem is Irán van, és nem valamilyen semleges területen, hanem Bagdadban történt.
Ez milyen üzenettel bír?
Ez azt jelenti, hogy mind a két fél számára az iraki befolyás fenntartása az alapvetően egy kulcsfontosságú kérdés annak érdekében, hogy a saját térségbeli elképzeléseiket, tehát a közel-keleti térségbeli elképzeléseiket hát érvényesíteni tudják. És továbbá azt is megnéztük, hogy erre milyen nemzetközi válaszok születtek elsősorban a nagyhatalmaktól, tehát mit mond erre Oroszország, Kína és az Európai Unió, illetve a közel-keleti nagyhatalmakról, Irán, Törökország, Szaúd-Arábia és Izrael. És gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a legtöbb főszereplő, vagy a szereplők túlnyomó többsége nem akar további eszkalációt, mert úgy látja, hogy az eszkaláció az a saját érdekeinek az érvényesítését hát nehezítené meg, és ebbe egyébként beletartozik tulajdonképpen az Egyesült Államok és Irán is. Az Egyesült Államok azért nem akarja további eszkalációt, mert Donald Trumpnak nem jönne jól egy újabb háború a választás évében. Irán pedig elsősorban azért nem akarja az eszkalációt, mert pontosan tudja, hogy egy nyílt fegyveres konfliktusban az ő hát hagyományos erői, vagy inkább azt mondanám hadereje az alul maradna. Ezért arra számítunk, hogy lehet, hogy fennmarad az ilyen aszimmetrikus ellentét és konfliktus, de döntően nem számítunk nyílt fegyveres konfliktusra, vagy ahogy szokták mondani, nem számítunk háborúra. Sem az Egyesült Államok és Irán között, sem pedig a közel-keleti nagyhatalmak között.
Veszélyben lehetnek a Közel-Keletre vezényelt európai katonák, amiért a nemzetközi nukleáris egyezmény betartására szólították fel Iránt. Az ügy hátterében a Perzsa állam és az Egyesült Államok közötti feszültség áll, amit Szulejmáni iráni tábornok megölése mélyített el. Szvetnik Endre összefoglalója.
Irán már nem csak az amerikaiak távozását akarja elérni a Közel-Keletről, ez derült ki a minap Hassan Rouhani iráni elnök szavaiból, aki általában a külföldi erőknek üzent. Menjenek haza, mert veszélyben lehetnek. Ma egy amerikai katona van veszélyben, holnap egy európai katona lehet veszélyben, mondta szerdán. Kommentátorok ezt úgy értékelik, hogy első ízben az európai országokat is megfenyegette, azt követően, hogy tovább mérgesedett a viszony az Egyesült Államokkal. Ezt azt készítette elő, hogy egy amerikai drón szabályos módon kivégezte Kasim Szulejmáni tábornokot, Irán egyik befolyásos katonai vezetőjét. Ezt követték Irán válasz rakétacsapásai Irakban található, amerikaiak által is használt bázisok ellen, majd néhány órával később egy zömében iráni származású utasokat szállító ukrán gép tragikus lelövése. A hirtelen belső elégedetlenséggel is szembenéző iráni vezetés közben azzal akar visszavágni Amerikának, hogy megsérti a nukleáris tevékenységét korlátozó 2015-ös nemzetközi egyezmény előírásait. Bár Trump amerikai elnök amúgy is felmondta hazája részvételét a paktumban és szankciókat vetett ki Iránra és a vele üzletelő külföldi cégek, az európaiak két tűz közé szorulva fenn akarják tartani az alkut. Emiatt kedden aktiválták azt a vita esetén közvetítő mechanizmust, amely az egyezmény része és amellyel arra akarják rákényszeríteni Iránt, hogy tartsa be az alkut. A Rouhani által említett európai katonák az amerikaiak oldalán szolgálnak Irakban és Afganisztánban. Franciaország emellett haditengerészeti bázist tart fenn Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, míg a britek Bahreinben hoztak létre támaszpontot. A fenyegetések ellenére az európai kormányok nem tervezik katonáik visszahívását Irakból, idézte az ügyben reagáló Peter Stano európai bizottsági szóvivőt az Al Jazeera. Az olasz védelmi miniszter Lorenzo Guerini pedig azt közölte, hogy Róma növelni kívánja katonai jelenlétét a térségben fekvő Hormuzi szorosban, ahol a világ kőolajforgalmának egyötöde halad át. Rouhani közben visszadobta azt az ötletet, hogy Trump elképzelése alapján új nukleáris egyezményt kössenek. Azt mondta, hogy az amerikai elnök elképzelései furcsák és hogy nem lehet hinni a szavának. Trump mellett azonban kiállt Boris Johnson brit miniszterelnök, aki azt mondta, hogy szerinte is új alkura van szüksége a Fehérház urának ötletei alapján, hogy Iránnak soha ne lehessen atomfegyvere. Trump 2018-ban mondta fel Washington részvételét a nemzetközi egyezményben. Teherán az utóbbi hónapokban erre azzal válaszolt, hogy újra belekezdett az urándúsításba és felpörgette az atomprogramot. Ezzel párhuzamosan megvádolta az egyezmény európai résztvevőit, hogy nem biztosították számára azokat a gazdasági kedvezményeket, amelyeket beígértek neki. Az európaiak kezét azonban Trumpék kötötték meg, akik szankciókkal rettentették el az európai cégeket az iráni üzletektől. Irán most viszont Európát is vádolja. Nem veszik az olajunkat, a cégeik kivonultak Iránból, tehát megsértik az egyezményt. Az EU a világ legnagyobb gazdasága, miért hagyják, hogy Amerika ugráltassa őket? Tette fel a kérdést Mohamed Zarif iráni külügyminiszter.
Megszavazta a Mihail Misusztyin miniszterelnöki kinevezését az orosz parlament alsóháza. Az orosz kormány és Dmitrij Medvegyev kormányfő szerdán mondott le, miután Vlagyimir Putyin elnök alkotmánymódosítást jelentett be. Deák András Oroszország szakértő szerint az új miniszterelnök nem tartozik Putyin bizalmi köréhez, ami azt sugallja, hogy az elnöknek nincs kiszemelt utódjelöltje. Varga Mónika interjúja.
Igazából nem tartozik Putyin bizalmi köréhez, egy technokrata politikusról van szó, akit most neveztek erre a pozícióra. Nem példanélküli, 2004-től 2007-ig Mihály Fratkov nevezetű úriember volt Oroszország miniszterelnöke, se előtte, se utána nem nagyon hallott róla az ember. Azért volt fontos az ő személye, mert lecsupaszították a politikai erőteret, és láthatóan Putyin talán az utódlás miatt, talán egyéb okokból nem akart egy fasúlyos politikust most miniszterelnöknek kinevezni.
Tehát szándékosan egy irányítható politikust keresett? Vagy egy átmeneti személy?
Két dolgot akart ezzel elérni. Egyfelől azt, hogy mindenki érezhesse úgy, hogy nyitott a tér, tehát, hogy nincsen valaki nagy formátumú politikai személyiség formálisan a utódlási rangsor elején. Dmitrij Medvegyev tekintetben ugye már egy 8 éve regnáló miniszterelnök volt, és ő volt az utolsó olyan politikai személyiség, aki még Putyinnal együtt indult, és mondjuk ilyen nagy hatalomra tett szert. Most nincs ilyen. Tehát most tiszta politikai mezőny. A másik pedig, hát leginkább arról kellene szóljon az elkövetkezendő másfél, de talán inkább 3 év, hogy valamit csináljanak a gazdasággal és a szociális körülményekkel. Leginkább ezt igényli most az orosz lakosság jelentős hányada, és e tekintetben egy technokrata talán inkább tud kezdeni valamit ezzel a helyzettel, mint egy politikus.
Ugye tegnap alkotmány revíziót jelentette be Putyin, lemondott a teljes kormány, ezután nem sokkal. Hogyan értelmezni ezeket az eseményeket, és hol lehet ebben az új felállásban Putyin helye a későbbiekben?
Egy csomó minden nem világos, hogy is lesz az új alkotmányban. Az alkotmánymódosítás az én értelmezésemben az utódlás összes forgatókönyvét megnyitotta, illetve nyitva hagyta. Az alkotmányba beemelnek egy olyan testületet, ami a parlament fölött van, ugye az államtanácsot, ami eddig is létezett, de csak egy konzultációs testület volt. A jövőben oda is mehet Putyin. Hozzányúlnak az elnöki tisztséget korlátozó cikkelyhez, ami ugye kettőben maximalizálta a megválaszthatóságát az orosz elnöknek, nem tudjuk, hogy mi lesz helyette. Az igaz, hogy ugye ezt a szuperelnöki rendszert ezt meggyengíti, de azért ez nem viszik túlzásba, tehát pusztán a gazdasági szociális blokkra igaz, hogy ez átkerül a parlament ellenőrzése alá. Tulajdonképpen úgy is értelmezhető, hogy Putyin ezt a területet eltolja magától. Itt igazából az utóbbi 6 évben az orosz politika nem túl sok sikert tudott felmutatni, viszont például az erőszakszervezetek, a külpolitika vagy az igazságügyben alig-alig osztozik fel, amit a törvényhozása Putyin, az igazából továbbra is alá fog tartozni.
Az orosz kormány lemondása után nem sokkal Kadirov csecsen elnök is visszalépett a vezetéstől. Ez is Putyin reformjainak bejelentése miatt történt?
Átmenetileg nem tölti be ezt a posztot, és átolvasta a miniszterelnökre egészségügyi okokból, és ez nem az első ilyen alkalom. Nem tudom, hogy ez összefügg-e az elnöki utódlása, pont azért, mert nem ez az első ilyen alkalom. Valódi meglepetés lenne, hogyha egy azon időben ott is hozzányúlnának ez a struktúrához. Most nem is igazán látom az értelmét.
Most hírek következnek itt az Inforádióban.